Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa augusztus 22-ére böjti és imanapot hirdetett a békéért és az igazságosságért. Augusztus 20-án a 6. pelteremben tartott általános kihallgatás végén a pápa arra buzdította a híveket, azt kérte a pápa minden hívőtől, hogy augusztus 22-én boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak. Mivel a földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést, a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse. Kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit. A pápa így folytatta, Mária, a béke királynője járjon közben, hogy a népek megtalálják a békéhez vezető utat. Egy férfi meghalt, miután kigyulladt egy fótiház lakásként használt pincéje, ma reggel közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. Azt írták, hogy a Hegyalja utcában lévő ház 25 négyzetméteres pincéje gyulladt ki, a tűzoltók rövid idő alatt megvégezték a lángokat, és az ingatlanból egy embert kimenekítettek. Közölték azt is, nem zárható ki, hogy a tüzet elektromos zárlat okozhatta, de a tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálat fogja feltárni. A lakóházakban összegyűjtött felesleges papírok és egyéb lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát, nehezítik a menekülést és akadályozzák a tűzoltói beavatkozást, figyelmeztetett a katasztrófa védelem hozzátéve, hogy a felhalmozott éghető anyagok miatt gyorsabban terjed a tűz és több mérgező füst keletkezik. Az ukrán-magyar határszakaszon 7100-an léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság ma az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 87 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. El a közleményben. Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, gyes és gyert, közölte a Magyar Államkincstár az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes alanyi jogon járó családtámogatásokat. Hangsúlyozták, a kormánya a juttatások korábbi utalásával és kézbesítésével a családok iskola kezdési terheit könnyíti. A Magyar Posta mától kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást, a Magyar Államkincstár pedig pénteken utalja a bankszámlákra ezeket a támogatásokat, tették hozzá. Közölték, az ellátások korábbi folyósítása idén mintegy 1.045.000 családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben beérkezett információk alapján elmondható, hogy a szerdai Szent István napi rendezvények rendben zajlottak, és említésre méltó fennakadás nélkül véget értek, közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár tegnap késő este a Facebook oldalán. Kovács Zoltán tájékoztatása szerint a rendőrség szerda 22 óráig országosan 365 rendezvény békés lebonyolítását biztosította. A budapesti központi eseményeket kiemelten nagy érdeklődés övezte, a napközbeni programokon és a tűzijátékon is több százezren vettek részt. írta az államtitkár. Hozzátette, köszönik a lebonyolításért felelős szervezőknek, a rendvédelmi szerveknek, az állami közreműködőknek és szervezeteknek, minden fellépőnek, kiállítónak, valamint a több százezer látogatónak, hogy hozzájárultak az idei Szent István napi programsorozat biztonságos és sikeres lebonyolításához. Végül az időjárásról. Holnap még sokfelé várható eső, zápor, zivatar, de délután nyugat felől egyre több felé megszűnik a csapadék, valamint szakadozni kezd a felhőzet. Élénk, erős, néhol viharos lesz az északi-északnyugati szél. A délutáni órákban 19 és 27 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Az északi középhegységben maradt hűvösebb az idő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szakmai és személyiségfejlődés az élethosszig tartó tanulás jegyében címmel Egerben tartotta éves konferenciáját az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2025. július 7-e és 9-e között. A találkozón dr. Czapkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodavezetője, Legyetek tökéletesek címmel az élethosszig tartó tanulás egyéni és közösségi vonatkozásairól beszélt. Őt hallják a következő percekben.
A mondat nem tőlem származik, az evangéliumból, Jézus ajkairól, amelyet ő maga is megújított az Ószövetségben is szereplő hasonló igével. Azonban egy másik igehellyel szeretnék kezdeni, ami nem biztos, hogy teljesen kompatibilis lehet az előadásnak a tartalmával, de ez is a Szentírásból származik. És lehet, hogy egyes diákok szívesen választanák ezt szentírási jelmondatoknak. Ez az ige hely a Prédikátor könyvének 12. fejezetéből a 12. vers, ami így hangzik. Ezentúl, fiam, ne kutass, a sok könyvírásnak se vége, se hossza, és a sok tanulás elfárasztja a testet. Itt, amikor az évvége után vagyunk, és a diákok, akár érettségi, diplomaszerzés, vagy a bizonyítvány osztás után úgy érzik, hogy tudnak azonosulni ezzel az ige helyjel, azért ezt mindig ki kell egészítenünk a rögtön utána következő rövid mondattal, így folytatja a prédikátor, féld az Istent, és tartsd meg a parancsait. Minden olyan gondolat, amelyet talán elsőre ebben a könyvben hallunk, és úgy érzünk, hogy nem igazán illeszkedik mondjuk az optimista, keresztény vagy vallásos embernek a gondolkodásához, ha megtaláljuk ennek a könyvnek a kulcsát, mint ahogyan az egész Szentírásnak a kulcsát, akkor az valóban ebben a mondatban foglalható össze, féld az Istent és tartsd meg parancsait. Ezen konferenciának a résztvevői hazánk is az egyház történelmének meghatározó, felbecsülhetetlen kincsestárát és tudástárát őrzik. Ezekről gondoskodnak. És ma, amikor az online világ egyre inkább teret hódít, szükség van ezekre az offline helyekre is, ahol akár még áramszünet esetén is lehet olvasni, tudást szerezni, tudást átadni. Egy olyan világban, amikor egyre többen élnek a virtuális valóságban, vagy keresnek örömet a virtuális valóságban, vagy a mesterséges intelligencia által teremtett, idézőjelben mondom, teremtett, újabb idézőjelben személyektől, akik talán boldogságot, barátságot, vigasztalást adnak számukra, mi szeretnénk, hogy a tényleges, a megfogható valósággal is találkozzunk. Ebben a világban, amikor sokféle érték vagy értéknek tűnő adatokkal, információkkal találkozunk, az egyházi könyvtárok egy olyan töbletet adnak, vagy adhatnak az odaérkezőknek, amelyek segítenek egy picit eligazodni, nem csupán a tudáskeresésben, hanem az élet értelmének a megtalálásában is. Nem csupán olyan könyveik vannak, amelyek talán máshol nem találhatók meg, hanem olyan könyveik vannak, amely évezredes, és valóban az Istentől származó tudást adják tovább. Korunkra továbbá jellemző a gyorséttermi, a fast food, vagy a home delivery, ugye a házhoz szállításnak az egyre inkább elterjedő szokása, és ez is jellemző sok esetben a mai tudáskeresésre. Éppen ami kell, ami szükséges, azt valahonnan beszerezzük, megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, honnan lehet letölteni, csak amire éppen szükségem van. De hogy átfogó és kiterjedt tudásunk legyen, akár egy szakterületről, vagy az egész emberi életről, ez sok esetben hiányzik. Az úgynevezett okos eszközök, amelyek lehet, hogy gyorsabban tudnak egy információt megszerezni, összerakni, mint mondjuk én, vagy bárki más, valójában hiányzik belőlük valami, ami igazán emberi. Éppen ezért, amikor keressük ezeknek az eszközöknek a helyes alkalmazását, akkor mindig szükség van egy olyan alapra, ami segít minket eligazítani. A tudás sokak számára így puszta eszközzé válik, és nem igazán tanuljuk meg, hogyan különböztessük meg a jót és a rosszat. Ahogyan sokan a mesterséges intelligencia kapcsán attól tartanak, hogy egy idő után elveszik azoknak a régi forrásoknak az autoritása, tekintélye, ahonnan a tudást merítették. Megkérdezzük valahonnan, megkérdezzük a ChatGPT-t, és majd ő megmondja nekünk. És ha valaki egy másik igazságot mond, ami objektíve igazolható, nem hiszik el, mert ezt olvastam az interneten. Megváltozhat a tudásnak a tekintélye is. Az ember, amikor szemezget, akkor hasonlíthat azokra a diákokra, amelyek közé én is tartoztam, egy ilyen személyes példát, mikor visszamentünk néhány évvel az érettségi után egy találkozóra a gimnáziumba, akkor egy olyan felismeréssel jutottunk, amelyet a matematika tanárunk már a középiskola alatt is mondott nekünk. Mi ugyanis azt mondtuk, miért kell nekünk ennyit foglalkozni a matematikával, a különféle koszinusz, szinusz egyenletekkel, majd megyünk egyetemre, ott majd csak azt fogjuk tanulni, ami érdekel minket. Reakciókból látom, hogy nem mindenki így tapasztalta, és 3 évvel később, mikor visszamentünk egy találkozóra, megkérdezett, első kérdése ez volt, na, tetszik az egyetem? Azt tanuljátok, amit szerettek? Csak olyan órák vannak? Hát, tanárnőnek igaza volt. Sokféle van. És éppen ez az, amit az ember nyilvánvalóan csak az élet tapasztalatával tanulhat meg, élethosszig tartó tanulás, hogy mi mindenre lesz szükség, igazából nem tudjuk. De szükség van olyan átfogó tanulásra, tudástárra, bölcsesség átadásra, ami az embert építheti és a jellemét is formálhatja. Mivel én főként erkölcs teológiával foglalkozok, ezért szeretném az előadást egy picit ennek mentén felépíteni. Amikor az erkölcs teológiának, amely rendszerint egy 4 fél éves tárgy, az első fél évvel kezdünk, az első és legfontosabb, mint ahogy minden másnál valószínűleg, a definíció meghatározása. És legkülönfélébb fogalmakat szoktam ilyenkor előhozni, hogy hogyan is lehetne az erkölcs teológiát, a morálisnak a tanítását meghatározni. Egyik domonkos atya, Szervé Pinkernek a fogalma volt az, ami véleményem szerint a legkiterjedtebben magyarázza meg az erkölcs teológiát. De nem is csak azért akarom idehozni, hogy egy erkölcs teológiai előadást tartsak, hanem mert a fogalmon keresztül is egy olyan szemléletet, életlátást, keresztény világunkat, vagy vallásos, tudományos életünket is meghatározó szemléletet kapunk, ami segít minket. És sok esetben helyre teszi az előző évszázadokban talán helytelenül megfogalmazott, vagy helytelenül gyakorolt erkölcsi, morális látásmódokat. amelyek sok esetben a kötelességek teljesítésére épültek, és talán pont emiatt az Istenre úgy tekintettek sokan, mint egy fölöttünk lévő hatalomra, akinek engedelmeskedni kell, de szeretni sokszor nagyon nehéz. A fogalom így hangzik, az erkölcs teológia a teológia azon része, amely az emberi cselekedeteket azért tanulmányozza, hogy Isten szeretetteljes látására, mint az ember igazi, teljes boldogságára és végcéljára irányítsa azokat a kegyelem, az erények és az ajándékok által, és mindezt a kinyilatkoztatás és az ész fényében teszi. Vagyis a fő cél nem az, hogy megmondjuk, hogy mit kell tenni, hanem először meghatározzuk, hogy ez miért van. Minden azért van, mert az Isten megteremtette a világot, benne az embert, és az egész világot, különösképpen az embert, annyira szereti, hogy az életét adta érte. Az ember végcélja pedig, hogy megismerje ezt a szerető Istent, és válaszoljon erre a szeretet kapcsolatra. És így alakul ki az Isten és az ember között, amit vallásos életnek mondunk, lényegében egy személyes kapcsolat. Nem egy felsőbb hatalommal önmagában, hanem a minket szerető és megváltó Istennel. Ehhez viszont ő ad segítséget, a Szentlélek ajándékait, segítő kegyelmet minden nap, és azt ezeken keresztül tudjuk begyakorolni az erényes életet. És a fogalomnak az utolsó része a kinyilatkoztatás és az ész fényében. Vagyis mindazt, amit Isten tanít nekünk, ha vannak is benne nehezen érthetők, az ember úgy van megalkotva, hogy értelmileg is be tudja fogadni Istennek az üzenetét, és el tudja helyezni a világában, és meg tudja találni az életének az értelmét. Bár az ember szabadságot kapott, és ezt a szabadságot nem egyszer, nem arra használja, amire kapta, éppen ezért bizalmatlan lett saját teremtője és megváltója iránt. És lehet, hogy azokat a tudásokat, amelyeket megszerzett, nem mindig arra használja, ami üdvös, ami igazán az ő életét is használja. Erre szoktuk mondani nagyon egyszerűen, az ember a hibáiból tanul. Éppen ezért, amikor az ember megérzi, hogy felelőssége van, és tud tanulni a hibáiból, akkor tud előrelépni. A teremtés, amelyen belül Isten az embert és az egész világot alkotta, egy fejlődési folyamat. Nem állt meg abban a pillanatban, amikor a világ megteremtődött. Ez egy folyamatos fejlődési feladat. És ebben a folyamatos fejlődésben a mi tudásunk és a mi érlelődésünk is egy egész életre szóló feladat. Nem tudjuk azt mondani, nincs olyan ember, aki be tudná fogadni a világnak a teljes tudását, a teljességét, aki mindent bölcsen tudna megítélni. Az embernek tehát újra és újra keresnie kell a helyes forrást. Honnan tudom a válaszokat? Honnan tudom életemet helyesen rendezni? A Pápai Biblikus Bizottság kiadott még a 2000-es évek elején egy olyan dokumentumot, amelynek az a címe, hogy Biblia és erkölcs. Azért is jó, hogy ezt nem egy mondjuk a hitteni kongregáció, vagy valamelyik erkölcs teológiával foglalkozó hivatal, vagy teológusok adták ki, hanem kifejezetten biblikusok, mert ezáltal akarták megmutatni a két területnek a szoros kapcsolódási pontját. Az egyik legfontosabb mondata ennek a dokumentumnak, amikor a kinyilatkoztatott erkölcsről beszél, így fogalmazza meg a dokumentum, ez a szövetség állapotában lévő erkölcs. Vagyis Isten tisztán ingyenes ajándéka, az Isten átadta ezt, és az ember szabadságát szólítja meg, teljes igényét és egész elfogadását várja. Valójában, amikor az ember igent mond az Istenre, akkor igent mond a meghívásra. Gondoljunk bele, az ószövetségi Izrael népe, amikor megkapta a törvényeket, ez nem a szentírási könyvek elején van, hanem ezt azután kapja meg, miután megtapasztalta a megszabadulást, miután Isten számos jótéteményét megtapasztalta, és nem úgy viszonyul a teremtőjéhez, mint egy uralkodóhoz, vagy nem csak úgy, aki fölötte áll, hanem egy olyan uralkodóval, egy olyan királlyal, olyan Istennel találkozik, aki őt szereti, aki őt kiszabadította. Ezért az ember vallásos élete az valójában egy válasz. A másik fontos gondolata a 8 boldogságnak az elemzésén keresztül, hogy itt Isten jövőbeni cselekedeteiről hallunk. Arról, hogy amikor valaki odaadja az életét az Istennek, mi vár rá? Mi az, amit az Isten neki megígér? A boldogságok azt jelentik, hogy Isten a lehető legtömörebben és legvilágosabban mutatja meg, milyen ajándékokkal akarja az embert elhalmozni. Ezek önmagukban nem kötelességet jelentenek, de aki hit elfogadja, az találkozik Jézussal. Amikor a nominalizmusnak a hatására a 15.-16. században egyre inkább megerősödik a kötelesség alapú gondolkodás, akkor a boldogság és az erényeknek a gondolata és az a szövetségben lévő erkölcs elhomályosul. És egyre inkább kialakul az, hogy mit kell megtennie egy kereszténynek, hogy jó keresztény legyen, egy vallásos embernek. Mi az, amivel mi ki tudjuk pipálni a vallásos életünket? Egy kötelezettség elvű erkölcsi felfogás alakul ki. Éppen ezért eltűnik az erkölcsi szakkönyvekből a boldogságokról, a misztikáról való rész. És egészen a 19. 20. századig kell várni, még ezek visszatérnek. Ahogyan a II. Vatikán zsinat megfogalmazta az erkölcs teológiával kapcsolatos nézeteit, megfogalmazza, hogy a tanításban előtérbe kell helyeznünk a keresztények elhivatottságának a nagyszerűségét. És azt a követelményt, hogy a szeretetben gyümölcsöt hozzanak a világ életéért. Biblikus szemléletnek kell áthatnia minden teológiai tárgyat. Isten igéből kell, hogy forrásozzon minden, ahogyan az egyház kezdetétől mindig is így volt. Vagyis van egy nagyon pozitív fordulat ennek a világlátásnak a teológiában is. Azért tartottam fontosnak ezt a bevezetést, mert a témából adódik, hogy az élet végéig, az élet hosszígtartó tanulásról beszélünk, tudnunk kell, hogy hogyan és mit tanuljunk. Milyen alapokon nyugszik ez. És azt hiszem, hogyha ezeket helyre tesszük, megvan a helyes alapunk, és megvan a helyes forrásunk, akkor tudjuk a tanulásnak az értelmét is. Ami önmagában nem kötelesség teljesítés, hanem az igazság keresésének a fontossága. Ezt Aquinói Szent Tamás fogalmazza meg, aki a teremtményekről a különféle hajlamokat elemzi. Ugye az élet fenntartásának, a faj fenntartásának az ösztöne, a hajlama, amely minden teremtményben benne van. De csak az emberben létezik egy harmadik hajlam, ami az igazság keresésének a hajlama, inklináció, így fogalmaz. Ez az egyedüli, ami az embert jellemzi. Amikor az igazság keresésének a hajlamát, az inklinációját elűzzük az életünkből, akkor valójában emberi mi voltunknak egy fontos, lényeges részét távolítjuk el. És ez kapcsolódhat ahhoz, ami talán a fogyasztói társadalmunkat is gyakran jellemzi, nem kell foglalkozni ezekkel. Ha pedig valamit keresünk, majd az internet vagy valaki más megmondja számunkra. Az emberben lévő keres és vágyat viszont éltetni kell. És hogyha tudunk olyan anyagokat adni, olyan segítséget adni, akár a hozzánk érkezőknek is, amivel akár egy jó vezetésen keresztül, vagy olyan könyveknek a kiadásán, terjesztésén keresztül segíthetjük őket ennek a belső természetes hajlamnak a megerősítésére, akkor akár sikerélményeken keresztül örömet adva nekik, akkor felvirágoztathatjuk bennük az igazság keresésének a vágyát. A tanulás folyamatos nyitottságot kíván új felismerésekre és mások tapasztalataira is. Az is fontos a Szentíráson keresztül, hogy ez nem egy öncélú tevékenység, mint ahogyan gyakran, amikor ma akár a képzésnek a különféle formáit tekintjük, sokszor a célszerűséget nézzük. Mi az, ami szükséges, amit meg kell tanulni, vagy hogy meglegyen ez a tárgy, mi szükséges számomra, és semmi más nem akarok megtanulni. Isten arra hív minket, hogy az egész emberi világot próbáljuk megérteni. A tanulás egy egész embert is kíván, de ez minden emberi fejlődés iránya. A Szentírásban ritkán találkozunk mindazon túl a tanulás kifejezéssel. Valójában inkább a megismerés és a megértés fogalmaival találkozunk. És ezt is leginkább Isten törvényeivel kapcsolatban. Akár akkor, amikor átadják a népnek a törvényt, akár akkor, amikor a proféták emlékeztetik őket a korábbi ígéretekre, mindig a tanulás, a megismerés az Isten megismerésére vonatkozik. És az Isten megismerésén keresztül a jó vallásos életre. Ez pedig nem azért szükséges, hogy jó fiúk, jó kislányok legyünk az Isten előtt, hanem visszatérve az eredeti fogalomra, ez az Isten üzenetét jelenti az ember boldogsága érdekében. Hogyha így értjük meg az Isten üzenetét, amit ő nekünk tanítani akar egész életünkön keresztül, akkor valójában már nem a kötelesség teljesítésnél vagyunk, a tudásnak a felhalmozásánál, hanem hogyan tudjuk a magunk és mások életének boldogságát segíteni. A tanulás sokszor csak a boldogulásra vonatkozik. Az igazi, mély emberi, vallásos értékek elsajátítása viszont már az igazi boldogságra vonatkozik. A Biblia számára tehát a tanulás nem egy semleges fogalom. Nem anyagoknak, leírt tudásnak a bemagolására vonatkozik, hanem az emberi élet értelmének a megértése, amelyre Isten minket hív. És ebben látjuk azt a kimeríthetetlen, mély gazdagságot, amelyet egy egész életen keresztül kell keresnünk és magunkban építenünk. Amikor Jézus minket a tanulásra hív, akkor ő így mondja, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Vagyis alakítsunk ki magunkban egy olyan lelkületet, amely képes a befogadásra. És ez a tanulásnak az igazi vágya, sokszor ezért nehéz egyesek számára tanítást átadni, mert bezár, nem akar új tudást már megszerezni. Jézus arra hív, nyissuk ki a szívünket, és engedjük át önmagunkat neki. A szeretett himnuszban olvassuk az első korintusi levélben, hogy töredékes a megismerésünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor azonban eljön majd a tökéletes, a töredékes véget ír. A károli fordítás a töredékest rész szerintinek, a tökéletességet pedig teljességnek nevezi. Mind a két fogalom nagyon szépen elmagyarázza mindazt, ami az emberi élet földi világát jellemzi, a töredékesség a rész szerinti, és a teljes, a tökéletes kép akkor fog kialakulni, amikor mindent megértünk majd az Istenben. És talán azért sem tudunk mindent megtanulni, vagy megérteni, mert vannak megválaszolatlan kérdéseink, amelyeket egyik filozófia tanáromnak a gondolata alapján, aki ezt egy hívőtől merítette, vannak kérdéseink, amelyeket borítékba beteszünk, amelyekre választ válunk az Istentől. Nem elvárásképpen, vagy elszámolásképpen, hanem csak ő tud rá válaszolni. Hogy mi miért történt, vagy miért nem történt. És ezt nem tudja nekünk senki elmagyarázni. Egyedül az Isten. A töredékes, a rész szerinti össze fog állni az Istenben. A mi feladatunk talán, legalábbis amennyire belelátok, vagy sejthetem, mindannak a tudástárnak a megőrzése, a kutatása és a szakszerű átadása azok számára, akikkel mi találkozunk. Azt kívánom önöknek, hogy ez a konferencia, ez a találkozás, baráti beszélgetések segítsenek hozzá ahhoz, hogy akár a munkánkban, a szolgálatunkban tudjuk úgy végezni hivatásunkat, hogy akik hozzánk érkeznek, azoknak segítsünk valóban megtalálni az igazi igazságokat, de önmagunk számára is valóban keressük mindazt, ami az egész életen keresztül segít az Isten és az ember élet értelmének a megismerésében.
Kedves hallgatóink, dr. Czapkó Mihály teológiai tanárt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodavezetőjét hallották.
Ami ezen a földön görbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, s összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás és megérkezik. Ami ezen a földön körbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, és összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás is megérkezik. Mert új eget és egy átutazunk, hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás és megérkezik, megérkezik.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa katekézise, Jézus végtelen szeretetével erébe megy a megbocsátásnak. A Szentotya visszatért a Vatikánba, nyilatkozott Ukrajnáról. Van remény, de keményen kell dolgoznunk, és sokat kell imádkoznunk. Filóni bíboros Jeruzsálemben. Nyíljanak meg azok a sírok, amelyekbe az emberiség eltemette lelkiismeretét. Leó pápa katekézise. Jézus végtelen szeretetével elébe megy a megbocsátásnak. A kedd este Rómába visszaérkezett Leó pápa ismét a 6. Pál aulában tartotta meg a szerdai általános kihallgatást, melynek során a reményről szóló jubileumi katekézis sorozata keretében ezúttal a megbocsátásról beszélt, mindvégig szerette őket címmel. Az utolsó vacsora során, a lábmosás követően az őt elárulni készülő Júdásnak nyújtja a falatot. Nem várja meg, hogy ő bocsánatot kérjen, de nem is hagyja, hogy az árulói legyen az utolsó szó. Önmagát kínálja fel ingyenes ajándékként, még mielőtt elfogadnák azt. Ma az evangélium egyik legmegrázóbb és legragyogóbb gesztusánál állunk meg, annál a pillanatnál, amikor Jézus az utolsó vacsora során falatot nyújt annak, aki hamarosan elárulja őt. Kezdte beszédét Leó pápa. Ez nem csupán a megosztás egy gesztusa, hanem annál sokkal több. A szeretet utolsó kísérlete, hogy ne adjuk fel a küzdelmünket. Szent János a maga mély spirituális érzékenységével így meséli el nekünk azt a pillanatot. Vacsora közben történt, amikor az ördög már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy elárulja őt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térni az atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak. Mindvégig szerette. Szeretni mindvégig. Ez a kulcs Krisztus szívének megértéséhez.
Ecco la chiave per comprendere il cuore di Cristo.
Ez olyan szeretet, amely nem adja fel az elutasítás, a csalódás, sőt, a hálátlanság előtt sem, hangsúlyozta Leó pápa. Jézus ismeri az órát, ám azt nem elszenvedi, hanem ő maga választja. Ő az, aki felismeri a pillanatot, amikor szeretetének el kell viselnie a legfájdalmasabb sebet, az árulás sebét. És ahelyett, hogy visszahúzódna, vádulna, védekezne, továbbra is szeret. Lábat mos, bemártja a falatot, és átnyújtja. Az, akinek a bemártott falatot adom. Ezzel az egyszerű és alázatos gesztussal Jézus tovább viszi a szeretetét egészen a végsőkig. Nem mintha nem tudná, mi történik, hanem éppen azért, mert tisztán látja azt. Megértette, hogy mások szabadsága, még ha el is veszik a rosszban, még mindig elérhető egy szerint gesztus fényével. Mert tudja, hogy az igazi megbocsátás nem vár a bűnbánatra, hanem először önmagát kínálja fel ingyenes ajándékként, még mielőtt elfogadnák. Júdás sajnos nem érti ezt. A falat után, mondja az evangélium, belé szállt a gonosz. Ez a rész megérint minket, mintha az eddig rejtőző rossz most feltárulna, miután a szeretet megmutatta legvédtelenebb arcát. Éppen ezért, testvéreim, ez a falat a mi üdvösségünk.
Quel boccone è la nostra salvezza.
Mert azt mondja nekünk, hogy Isten mindent, tényleg mindent megtesz azért, hogy elérje minket, még abban az órában is, amikor mi elutasítjuk őt. Itt tárul fel a megbocsátás a maga teljességében, és itt nyilvánul meg a remény konkrét arca. A megbocsátás nem elfeledés, nem is gyengeség. Annak a képessége, hogy szabadon hagyjuk a másikat, miközben mindvégig szeretjük. Jézus szeretete nem tagadja a fájdalom igazságát, de nem engedi, hogy a gonoszé legyen az utolsó szó. Ez az a misztérium, amelyet Jézus értünk tesz, és amelyből időnként mi is részesülünk. Hány kapcsolat szakad meg? Hány történet bonyolódik össze? Hány ki nem mondott szó marad a levegőben? Folytatta Leó pápa a kérdésekkel. Az evangélium azonban mégis megmutatja nekünk, hogy mindig van mód a szeretet folytatására, még akkor is, ha minden helyre hozhatatlanul elromlott. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy tagadjuk a rosszat, hanem azt, hogy megakadályozzuk, hogy még több rosszat szüljön. Nem arról van szó, hogy azt mondjuk, semmi sem történt, hanem arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne a harag döntsön a jövőről.
A decidere il futuro.
Amikor Júdás kiment a teremből, éjszaka volt. De közvetlenül utána Jézus azt mondja, most dicsőült meg az emberfia. Még éjszaka van, még tart az, de egy fény már ragyogni kezdett. Azért ragyog, mert Krisztus mindvégig hűséges marad, és így az ő szeretete erősebb a gyűlöletnél. Kedves testvéreim, mi is átérünk fájdalmas és fárasztó éjszakákat. A lélek éjszakáit, a csalódás éjszakáit, azokat az éjszakákat, amikor valaki megbántott vagy elárult minket. Ezekben a helyzetekben az a kísértés, hogy bezárkozzunk, hogy megvédjük magunkat és hogy visszavágjunk. Ám az Úr megmutatja nekünk a reményt, hogy mindig van egy másik út.
Esiste sempre un'altra via.
Megtanít minket arra, hogy még azoknak is felajánlhatunk egy falatot, akik hátat fordítanak nekünk. Hogy a bizalom csendjével tudjunk választ adni, és hogy méltósággal haladhassunk előre anélkül, hogy lemondanánk a szeretetről. Kérjük ma a kegyelmet, hogy meg tudjunk bocsátani, még akkor is, ha félreértettek, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy elhagytak minket. Ugyanis pontosan ezekben az órákban juthat el a szeretet a csúcspontjára. Ahogy Jézus tanítja nekünk, szeretni annyit tesz, mint szabadon hagyni a másikat, akár árulásra is, anélkül, hogy valaha is feladnánk a hitet abban, hogy még az a megsebzett és megtévedt szabadság is kiszabadulhat a sötétség csapdájából, és visszahelyezhető a jóság fényébe. Amikor a megbocsátás fénye átszűrődik a szív legmélyebb repedésein, megértjük, hogy az soha nem hiába való. Még ha a másik ember nem is fogadja el, még ha hiába valónak is tűnik, a megbocsátás felszabadítja azt, aki adja. Feloldja a neheztelést, helyreállítja a békét, és visszaad minket saját magunknak. Jézus az átnyújtott kenyér gesztusával megmutatja, hogy minden árulás a megváltás lehetőségévé válhat.
Ogni tradimento può diventare occasione di salvezza.
Ha úgy fogadjuk, mint teret egy nagyobb szeretetre. Nem enged a gonosznak, hanem jóval győzi le, megakadályozva, hogy kioltsa azt, ami a legigazabb bennünk, a szeretet képességét, zárta szerdai katekézisét Leó pápa. A katekézis követően a Szent Atya felhívásra fordult az egyház tagjaihoz a világ békéjéért. Augusztus 22-én pénteken ünnepeljük a boldogságos Szűz Mária, a mennyek királynője emléknapját. Mária a hívők anyja itt a földön, akit a béke királynőinek is hívunk, miközben földünket továbbra is megsebzik a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más térségében dúló háborúk. A pápa arra kéri az összes hívőt, hogy töltsék augusztus 22-ét, a pénteki napot bőjben és imában.
Invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e in preghiera.
Kérve az Urat, hogy adjon békét és igazságosságot, és törölje fel azok könnyeit, akik a mostani fegyveres konfliktusok miatt szenvednek. Mária, a béke királynője járjon közben, hogy a népek rátaláljanak a béke útjára. Leó pápa szeretettel üdvözölte az olasz nyelvű zarándokokat. Különösen is köszöntött a jelenlévő szerzetes családokat, akiket arra buzdított, hogy apostoli buzgalommal tegyenek tanúságot karizmáikról az egyház javára. A különféle plébániai csoportokat köszöntve arra buzdította őket, hogy nagylelkűen válaszoljanak az Úr meghívására, és legyenek az üdvösség evangéliumának örömteli hírnökei. Ma a világegyház Clairvaux-i Szent Bernát, a nagy egyháztanító és a Szűzanya fenséges énekesének emlékezetét ünnepli. Ő Olyan ember volt, aki békét teremtett maga körül, megmutatva, hogyan kell az evangéliumot megélni. Példája vezessen benneteket a mindennapi útunkon.
A pápa visszatért a Vatikánba. Ukrajnáról. Van remény, de keményen kell dolgoznunk és sokat kell imádkoznunk. Valóban keresnünk kell az előrevezető utat, hogy megtaláljuk a békét, nyilatkozta Leó pápa kedden este az újságíróknak, mielőtt visszatért a Vatikánba, Castel Gandolfóból, ahol augusztus 13-ától töltötte nyári pihenő időszakának második részét. A pápa röviddel este 9 óra előtt hagyta el a Villa Barberinit, üdvözölte azokat, akik a távozására vártak, majd beszélt az újságírókkal. Pápaságának első 100 napjáról azt mondta, ez Isten áldása volt, nagyon sokat kapok. Van remény, de még mindig keményen kell dolgoznunk, sokat kell imádkoznunk, és valóban keresnünk kell az előrevezető utat, hogy megtaláljuk a békét. Így reagált Leó pápa az ukrajnai konfliktus lezárásáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban az újságíróknak, akik a Castel Gandolfói Villa Barberini előtt várakoztak. A Szentatya este 9 óra körül hagyta el nyári rezidenciáját. Egy órával korábban megjelent, hogy üdvözölje az utcán összegyűlt embereket, akik várták távozása előtt. Már sötét volt, amikor kilépett a Villa Barberini kapuján, és megállt, hogy beszéljen néhány ünneplő hívővel. Röviddel ezután a pápa nem riadt vissza az újságírók kérdéseitől, és bizonyos vezetőkkel való esetleges megbeszélésekkel kapcsolatban azt mondta, hogy valaki állandóan kapcsolatban áll vele. Imádkozzunk és próbáljunk meg előrelépni, tette hozzá. Castel Gandolfói tartózkodásával kapcsolatban, ahová reméli, hogy hamarosan visszatérhet, 14. Leó kijelentette. Áldás itt lenni, nagyon örülök az emberek fogadtatásának. Utalt kedd délelőtti látogatására a Mária kegyhelyen, ahol Szent II. János Pál pápa is járt. Végül, amikor pápaságának első 100 napjáról kérdezték, hangsúlyozta, hogy az Isten áldása volt. Nagyon sokat kapok, mélyen hiszek az Úr kegyelmeiben, és nagyon hálás vagyok ezért a fogadtatásért. Köszönöm mindannyiótoknak, zárta szavait, mielőtt autóba szállt, amellyel visszatért a Vatikánba. 14. Leó pápa augusztus 13-án érkezett Castel Gandolfóba néhány napra, miután júliusban valamivel több mint 2 hetet töltött a pápák nyári rezidenciáján. Filóni bíboros Jeruzsálemben. Nyíljanak meg azok a sírok, amelyekbe az emberiség eltemette lelkiismeretét. A Szent Sír lovagrend nagymestere a jeruzsálemi Mária elszenderedése apátságban mutatta be a nagyboldogasszony ünnepi szentmisét. Imádkozott, hogy Mária, a Szentföld kiválasztott leánya, nyissa meg azoknak a szívét és elméjét, akik felelősséggel tartoznak a népekért. A napokban a pápa szándékait a Szent Sír edikulájában, halotti emlékművében, kis kápolnájában ajánlotta fel. A bíboros ellátogat Betlehembe, Názáretbe és a Galileai tóhoz. Nagyon szomorú napok ezek, tele vakító gyűlölettel és haraggal. Ezt a napot augusztus közepén az egyházban az ősi történelmi liturgikus hagyomány szerint Mária, az Úr Jézus anyja húsvéti misztériumának tiszteletére szentelik. Ezt az ünnepet Szűz Mária tranzitusa, vagy Mária elszenderedéseként, vagy közismertebb nevén mennybevételeként is ismerik. Kezdte a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend nagymestere Fernando Filoni bíboros augusztus 15-én a jeruzsálemi Dormíció bencés apátságban elmondott szentbeszédét. E szent hely apátjának Nikodémusz Schnabel bencés atyának a meghívására érkezett a Szentföldre, hogy vezesse az ünnepi szertartást. Filoni bíboros magával vitte ebben a földünk számára összetett és tragikus időszakban a Szent Sír lovagrend 30 ezer lovagjának és dámájának béke intencióit, valamint egy rábízott imát 14. Leó péteri szolgálatának kezdetére, akinek a bíboros elindulása előtt levelet írt, és akinek a szándékaira szentmisét celebrált a Szent Sír edikulájában. 1950-ben 12. Pius pápa kihirdette Mária mennybevételének dogmáját, amely szerint dicsőséges tranzitusa során Mária teste nem szenvedett romlást, és testtel, lélekkel együtt felvétetett a mennybe. Hihetjük tehát, jelentette ki a lovagrend nagymestere, hogy Mária húsvétja az Úr Jézus húsvétját követi. Ezután egy világos kérdést tett fel a jelenlévőknek, akik határozottan kevesebben voltak, mint általában szokott lenni Jeruzsálemben, ahonnan most hiányoznak az zarándokok. Mit ad hozzá Mária mennybevétele az utunkhoz, az életünkhöz? Milyen értelemben érint minket? Ez egyszerűen csak egy egyháztan, vagy valami mást is jelent, kérdezte Filóni bíboros. Válaszul folytatta, szeretnék visszatérni 16. Benedek pápai gondolatára, aki egy augusztus 15-i ünnepi prédikációjában a nagyboldog asszony hármas dimenziójáról beszélt. Márián keresztül látjuk, hogy Isten helyet ad magában az emberiség számára. Isten nem zárkózik el önmagába, nem közömbös az emberiséggel szemben. Mária, mint szent láda, elhozza Isten jelenlétét az emberiség számára, és az emberiségben lehet hely Isten számára. Nikodémus Schnabel apát, aki egyben a Szent Sír lovagrend egyházi lovagja is, jelenleg nem csak Filóni bíborost látja vendégül, hanem egy kis csoport fiatalt is, akik a szerzetesi élet felfedezésének és a megkülönböztetés időszakát élik. Ez a kicsi, de jelentős csoport fontos jelenlét egy lesújtott földön, amely várja a zarándokok visszatérését, akik, különösen a szent helyeken és a zarándoklatok szolgálatában álló helyi keresztények számára nagyon szükséges támaszt jelentenek a hitben, valamint gyakorlati és gazdasági életükben. A szenvedés jelenlegi óceánjában, mondta a bencés apát, védőszentünk ünnepe olyan, mint egy nyári húsvét, amely reményt ad egy olyan időszakban, amikor az emberek testben és lélekben gyötrődnek, azt ünnepeljük, hogy testünknek és lelkünknek elpusztíthatatlan jövője van Istennel. Amit Isten Máriáért tett, az mindannyiunk számára a remény ígérete. Filóni bíboros ezekben a napokban meglátogatta a Jeruzsálem latin pátriárkáját és a Szent Sír lovagrend nagyperjelét, Pier Battista Pizzaballa bíborost, és egy rövid magánzarándoklatot is végez, hogy imádkozzon Betlehem, Názáret és a Galileai tó szent helyein. Homiliája végén hangsúlyozta, nagyon szomorú napokat élünk a Szentföldön a gyűlölet és a harag miatt, amely elvakítja azok elméjét és szívét, akik politikai, társadalmi és vallási tetteikkel felelősek érte. E gyűlölet és harag miatt ölnek, pusztítanak és semmisítenek meg embereket példátlan erőszakos cselekményekkel. Mária, e Szentföld kiválasztott leánya, nyissa meg a népekért felelősök szívét és elméjét, és járjon közben fiánál, aki, mint a galileai Kánában, nem tagadja meg szerető közbenjárását a rászoruló világ szükségleteiért, hogy a kövek, amelyek elzárják a sírokat, amelyekbe az emberiség látszólag eltemette lelkiismeretét, elgördüljenek, mint Krisztus húsvétjának napján, Mária húsvétjának előjárójaként.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Íjes Gyula, szívem. Egy vendégem volt a szívem. Házamba tért, bennem lakott, és ott vénül meg, ott lesz halott. és örök-örökre idegen. Kiki tekintett, kacagott vagy zokogott a ráhult fényben, a világ tündöklő szemében. Ismeri mindenki, csak én nem. Nem barátom, a zsarnokom. Pribék ököl, úgy tart, hogy fájjon. Záró bilincs, nagy, hosszú láncon. De hogy mihez köt, nem tudom.
És Gyula Szívem című versét Sárosi Kinga mondta el. És Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja volt. 1916-ban szülei elváltak, ő édesanyjával Budapestre költözött. Az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-ban és 19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. Négyszer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége volt. 1937-től a Nyugat társszerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője volt. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő volt. 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták. Később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése volt. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és máshol is számos kitüntetéssel ismerték el. És Gyula 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
Imája. Istenünk, irgalmas atyánk, aki szereteted fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a vigasztalóban, felajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyíts meg gyöngeségeinket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szent Háromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. Örök Atya, fiat keserves kínszenvedésért és föltámadásáért irgalmaz nekünk, és az egész világnak. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!